hallgatást kívánunk!
Három óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Ismét elindította Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű adománygyűjtését a katolikus Caritas. A segélyszervezet szeptember 15-ig várja a felajánlásokat. A katolikus Caritas adománygyűjtő kampányával évente közel 10 000 nehéz sorsú gyermek iskola kezdését segíti, olvasható a szervezet magyar távirati irodához eljuttatott közleményében. Céljuk, hogy a korlátozott lehetőségekkel rendelkező gyermekek kisebb hátránnyal kezdhessék meg a tanévet, aminek meggyőződésük szerint első építőköve a megfelelő tanfelszerelés biztosítása. Azt írták, a Caritas munkatársai és önkéntesei komplex szemlélettel figyelik a látókörükbe bekerült diákok fejlődési hiányosságait, szeptemberben igényes iskolai felszerelést, évközben pedig készségfejlesztő, sport, művészeti és kulturális foglalkozásokat, igény szerint korrepetálást biztosítanak a gyerekeknek, fejlesztő pedagógusokat is bevonva a munkába. Kiváló képzési lehetőséget jelent a vajdasági fiatalok számára a Matthias Corvinus Kollégium szabadkai központja, amely felkészíti őket arra, hogy a későbbiekben a lakóhelyükért, a nemzetükért, a magyarságért tudjanak dolgozni, hangsúlyozta Szerdán Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója a képzési központ megnyitója alkalmából. Az MCC már működő központokkal rendelkezik a Felvidéken, Kárpátalján és Erdélyben is, így nagyon örülünk annak, hogy ősztől a Vajdaságban is el tudják kezdeni a munkát, tette hozzá. Szabadkán a munka egyrésztről az általános iskolás korosztálynak szóló tehetségprogramból és a középiskolásoknak szóló programból fog állni, de emellett várják az MCC működésébe bekapcsolódó pedagógus kollégákat és szülőket is, tette hozzá. Lezárják pénteken a Sziget Fesztivál miatt a budai alsórakpart északi szakaszát, a Mozaik utca és a Bevásárlóközpont parkolója között, közölte a BKK Info a honlapján. Szerdai tájékoztatások szerint a 226-os autóbusz rövidített útvonalon a Nyugati pályaudvar és Aquincum között közlekedik. Felhívták a figyelmet arra, hogy augusztus 5 és 13 között naponta 13 órától hajnali 3 óráig időszakos lezárásra kell számítani a budai alsó parton, a Mozaik utca és a Margit híd között, továbbá a Mozaik utcában is. A fesztivál miatt a Szentendrei úton a délutáni és az esti órákban a szokottnál jóval erősebb forgalomra kell készülni, emelték ki. Újra a teljes vonalán jár a 3-as metró, közölte a Budapesti Közlekedési Központ a BKK Info a Facebook oldalán szerdán késő délután. Korábbi tájékoztatásuk szerint a metró Göncz-Árpád-város központ és Lehel tér közötti szakaszán pótlóbusszal lehetett utazni, mert egy utas rosszul lett. Bombafenyegetés miatt néhány órára felfüggesztették a légijáratok indítását a pozsonyi nemzetközi repülőtéren szerda reggel. A bombariadó dél körül ért véget. Robbanószert nem találtak, közölte a magyar távirati irodával a repülőtér sajtószolgálata. A beérkezett bombafenyegetés miatt szerdán nem sokkal reggel 9 óra előtt evakuálták a pozsonyi repülőtér teljes terminálját és felfüggesztették a járatok indítását, közölte a sajtószóvivő. A beérkező járatok leszállhattak, de utasaiknak a fedélzeten kellett várakozniuk a rendőrségi ellenőrzés végéig. A bombariadó 6 érkező és 9 induló járat esetében okozott késést. Kína határozottan elítéli a Hamász politikai vezetője Ismail Haniyeh ellen elkövetett halálos merényletet, közölte a kínai külügyminisztérium szóvivője. Lin Chian külügyi szóvivő elmondta, hogy Peking nagyon aggódik az incidens miatt, mivel az további instabilitáshoz vezethet a térségben. Kína mindig is kiáll amellett, hogy a vitáskérdéseket tárgyalások és perbeszéd útján oldják meg, jegyezte meg a szóvivő, hozzátéve, hogy a konfliktus és a konfrontáció további eszkalálódásának elkerülése érdekében a lehető leghamarabb átfogó és tartós tűzszünetet kell elérni a gázai övezetben. Végül az időjárásról. Csütörtökön már több tájegységünkön felhők zavarhatják időnként a napsütést, és helyenként a Dunántúlon, valamint elszórtan északon futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a déli délnyugati, majd a nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokot hűlhet a levegő. Híreinket hallották.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorlóiskola Művészeti Technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes két éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő két éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-ekke-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE Gyakorlóiskola Művészeti Technikumába.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mikor az élet elsodor téged, ne gondolj másra, bár az utazás, ne legyél gyár.
érzet, összeköt minket egy képlet, bárhol jár.
Egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Már most ez a harmadik adás, hogy 13. Leóval foglalkozunk. Az előző adásban tényleg csak egy mondat summa, hogy az ő célja az volt, hogy a kereszténységet és a katolikus egyházat előtérbe helyezze, szimpatikussá tegye ugye külhonban, diplomáciában, a politikai életben és a társadalomban is. Nagyon sok kezdeményezéséről beszéltünk az előző adásban, de ezeknek még ugye akkor nem volt vége. Ezeket folytatja nekünk Buda Péter atya teológiai tanár. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Azaz zártuk az előző beszélgetést, úgy végre ugye a tudósok számára megnyílt a vatikáni levéltár, illetve a vatikáni titkos levéltár, aminek a titkos része is nyilvános, de van nyilván titkos állománya is, ami a mai napig ugyanúgy nem látogatható, de ezen túlmenően még esetleg van-e olyan, ami a tudomány szempontjából mindenképpen fontos?
Igen, meg kell említeni még a biblikus tudományokat. Ugyanis a katolikus egzegézis az eléggé lemaradt a többi keresztény felekezet egzegézise, szentírás magyarázata, szentírás tanulmányozása mellett. Elsősorban ugye a protestánsok azok, akik élen jártak a 19. századi biblikus és egzegéta tudományokban, tehát a szentírással foglalkozó tudományokban, amiben nagyon nagy szerepet játszott az is, hogy a 19. század az a régészetnek az aranykora, vagy akkor indult el igazából, és rögtön ugye csúcsokat döntött. Mert hogy elkezdtek a közel-keleten is régészkedni, föltárták a mezopotámiai városokat, a palesztínai, szíriai városokat, és így tovább. Olyan, amely terület, olyan, ami ugye a Bibliának a színpada. És egy csomó olyan információ került elő, ami megdöbbentette az olvasó közönséget, hogy előkerültek az ékírásos táblákon a régi sumér mítoszok, amelyek döbbenetes hasonlóságot mutattak a Biblia ősi történeteivel. Hogy akkor ez most hogyan kell értelmezni? Melyik függ melyiktől? Hogy akkor most mennyire igaz a Biblia? És így tovább. Tehát egy csomó kérdés merült föl, és a protestáns biblikusok a régészekkel összefogva, meg természetesen a filológusokkal, akik ezeket a szövegeket olvasgatták, értelmezték, egészen új tanokat kezdenek hozni a Bibliával kapcsolatban.
Talán nem 13. Leóhoz kapcsolódik, de ugye ebben az időben volt, amikor a rozetti kő alapján a hieroglifákat is meg tudták fejteni, mert hogy ugye az egy háromnyelvű kő volt.
Így van.
Így volt ez a 19.
Igen, 19. század elején egy francia katonatiszt volt az, aki Napóleon seregéből, aki ezt kiokumlálta, és ezzel a hieroglifákat sikerül megfejteni. Ez a rozetti kő egyébként Londonban, a British Museumban található. Igen. Volt szerencsém megcsodálni. Na hát azért ez egy mérföldkő a történelemtudomány számára. A katolikus biblikusok viszont nem mertek hozzányúlni ezekhez a kérdésekhez, hanem a Bibliát a hagyományos, lehetőleg szó szerinti értelemben, esetleg allegorikusan magyarázták. És pontosan 13. Leó volt az, aki megbiztatta a katolikus biblikusokat is, hogy tessenek bátrabban oda nyúlni ezekhez a kérdésekhez, és a modern tudományok által fölkínált új adatokat igenis amennyire lehetséges összeegyeztetni a katolikus tanítással és bevenni a katolikus biblia értelmezésbe. Ugye ennek megvannak a veszélyei is természetesen. El is érkezik az az idő, amikor a pápaságának a vége felé a pápa már kicsit visszakozik. Úgy látta, hogy kicsit elszaladt a ló a katolikus biblikusokkal, majd külön lesz szó a modernizmusról, amelyben ugye azt látjuk, hogy a Biblia értelmezéssel kapcsolatban egészen vad dolgok jelennek meg, és az megrémiszti a pápát, és akkor a pápaságának a vége felé behúzza a kéziféket, és fölállít egy biblikus bizottságot, amelynek a feladata az, hogy ellenőrizze a biblikusokat, hogy amikor a Bibliával foglalkoznak, azért a katolikus tanítástól ne térjenek el. Tehát csak óvatosan az újdonságokkal. Múltkorában beszélgettünk protestáns ismerőseimmel, lelkészek, és akkor mondták azt, hogy hát tudjátok, katolikusoknak nektek bizonyos szempontból szerencsétek van a Biblia értelmezéssel kapcsolatban, mert a mi tudósaink azok olyanok, ha megjelenik valami új elmélet, rögtön lecsapnak rá, rögtön beépítik, aztán lesz, ami lesz. A katolikusok várnak mindig 10-20-30 évet, és akkor megnézik, hogy na mi az, ami ebből tényleg vállalható, meg az, ami tényleg megalapozott, nem pedig csak valami lufi, és akkor tényleg csak azt építik be a biblikus tudományokba, ami már kellőképpen bizonyított, megalapozott, és így tovább. Ezektől a hirtelen fölbukkanó őrültségektől megmenekültök. Na, de hát látjuk, hogy a veszély fönnállt, de 13. Leó ezt is orvosolt ezzel a biblikus bizottságnak a fölállításával. Ami mondom, már a konzervativizmusára val ezen a téren, ugyanakkor mégis az egyház tanítása szempontjából a praktikus volta, az mindenképpen bizonyított.
Az, ami azt gondolom, hogy talán minden tevékenysége, vagy minden cselekedete közül az egyik legfontosabb, legalábbis most én ezt ragadom ki, de majd ebben megerősítesz, vagy megcáfolsz Péter atya, hogy a lelki életet, hát nyilván, mint katolikus egyházfő, szívén kellett, hogy viselje, a lelki élet megerősítéséért ő miket tett.
Igen, próbálja mindenképpen Krisztus központúbbá tenni az egyházat, ugyanakkor Nagy Mária tisztelő is volt, tehát a Mária kultuszokat is előtérbe helyezi, Szent Józsefet is ajánlja az emberek számára, mint védőszentet, mint tiszteletre méltó szemét. Azon kívül a többi szentnek a kultuszát is, ugye ez annyira sajátosan katolikus dolog, nem egészen jó, az ortodoxiában is megvan, de hogy ez az, ami a mi katolicizásunknak annyira látható, külső szemlélő számára látható jele, és ezekre is buzdítja a katolikusokat. Illetve, és amit az említettem az ortodoxokat, akkor velük kapcsolatban is egy új hangnemet üt meg. Eddig az egyház, abban a katolikus egyház, abban a szerepben, mondhatjuk így, hogy tetszelget, hogy ugye mi vagyunk az egyetlen igaz egyház, ami egyébként igaz, de hát, hogy mindenkinek hozzánk kell igazodnia, és igazából akkor lesz itt rend, hogyha majd mindenki visszatér hozzánk, és akkor egy egyház lesz. A pápa látja azt, hogy ez nem fog így megvalósulni, viszont fölveszi a kapcsolatot az ortodoxiával is, különböző ortodox egyházakkal, meg a protestánsokkal is. Az ortodox egyházaknak kimondottan fölajánlja azt, hogy ha csatlakozzanak vissza a katolikus egyházhoz, nyugodtan gyakorolják a liturgiájukat a saját formájában, a saját nyelvükön, megőrizhetik a szokásaikat, a saját hierarchiájukat, és így tovább, csak jöjjenek. Mondanom sem kell, hogy nem aratott igazi sikert, ugyanúgy a protestánsoknak is fölajánlja ezt, ugye náluk kicsit nehezebb a dolog, ugyanis ott a teológiai téren sokkal nagyobb a távolság a protestáns felekezetek és a katolikus egyház között, mint a katolikus egyház és az ortodox egyházak között. De az, hogy egy ilyen barátságos meghívás érkezik a pápa részéről, ez mindenképpen egy új színfolt az egyház életében, a katolikus egyház életében. Nyilván nem oldódtak meg a problémák, látjuk, hogy most is mennyit szenvedünk az ökumenizmussal, már azon a téren, hogy még mennyire nincs egység, de ő volt az a pápa, aki először nyitottá vált, hogy na, tárgyaljunk velük is. Amit mondtam, kössünk kompromisszumokat. Mi is engedünk. Nem kell latinizálódnotok. Nem kell latinizálódnotok. Nem kell átvennetek a mi liturgiánkat. És így tovább. Éljetek úgy, ahogy eddig, csak éljünk egységben. És ugye az ortodox egyházakkal, mivel hogy még szentségi egységben is vagyunk tulajdonképpen, meg megvan az apostoli jogfolytonosság, ő fölfedezi azt, amit a mostani katolikus egyház katekizmusa úgy fejez ki, hogy a keleti ortodox egyházaknak csak nagyon kicsi hiányzik ahhoz, hogy létrejöjjön az egység a katolikus egyházzal. Uh-huh. Na, tehát ez egy nagyon fontos kérdés volt egyébként, ami aztán elindít majd egy olyan folyamatot, ami, amit látjuk, mind a mai napig tart, de úttörő lépés volt. Igaz, hogy már 9. Pius is meghívta őket a zsinatra, már az ortodoxokat is, meg a protestánsokat is, de csak inkább így megfigyelőként, a pápa már tárgyalni akart velük, mármint hogy 13. Leó már tárgyalni akar velük, már tényleges dialógust akar, tehát nem csak az, hogy na nézzétek, hogy mi hogy csináljuk, aztán gyertek és csatlakozzatok, hanem beszéljük meg, hogy mi az, amit megtarthattok, mi az, amit át kell vennetek tőlünk, mi az, amivel ti gazdagítjátok az így létrejövendő nagy egyházat, de hát sajnos nem valósult meg. Viszont vannak más területek, ahol a pápa igenis komoly sikereket ért el, és akkor itt most elérkezhetünk például a misszióknak az ügyéhez, mert hogy az ő uralkodása alatt kb. 250 püspökséget hozott létre, mert hogy újabb területek váltak az egyház számára hozzáférhetővé. Többek között például a török birodalom gyengülésével a Balkánon most már ténylegesen újjá lehetett szervezni a katolikus egyházszervezetet, de ugyanígy Skóciában is megteszi mindezt, a fölszabadult latin-amerikai államokban is egyre több új püspökséget lehetett alapítani, illetve hát ugye az Egyesült Államokban is most már mivel hogy a katolikus kivándorlók is egyre többen voltak, éppen ezért ott is szükséges volt az egyháznak a bővítése. Ugye addig, amíg az Egyesült Államok területén elsősorban protestánsok voltak, addig nyilván az egyház, a katolikus egyház az csak kismértékben tudta magát képviselni. Na de ebben az időben már a katolikus országokból is, tehát Olaszországból, Írországból, Franciaországból is bőségesen, hát Magyarországból is indultak már, mentek katolikusok, ezért szükség volt arra, hogy ott is megszervezzék a katolikus hierarchiát és a katolikus egyházmegyéket. Ez egy, mondhatjuk, egy missziós siker, azon kívül, mint egy 50 új missziós területet alapított. Ugye ez az, amikor még nincs egyházmegye, hanem csak missziós terület, ami azt jelenti, hogy itt nagyobb intenzitással folyik az ige hirdetés, és hogyha ez elér egy bizonyos létszámot, tehát amikor már kellő számban vannak jelen a katolikusok, akkor utána lehet ott létrehozni ehhez a missziós központ helyett egy új egyházmegyét. Ja, Japánt kifelejtettem az előbb, az is fontos, hiszen közben ugye Japán is megnyitotta kapuit, hát Egyesült Államok nyomására, ugye a bezárkózásából kinyillott, és akkor ugye kiderült, hogy maradtak ott keresztények évszázadokon keresztül, de hát hierarchiájuk nem volt. Miért? Mert hogy nem tudtak papot szentelni. Mit tudtak csinálni? Keresztelni tudtak, de őrizték a katolikus hitnek az alapvonásait. Tehát tudtak arról, hogy létezik Európában a pápa, aki az egész katolikus egyháznak a vezetője, tisztelték az üzanyát, tehát ezek annyira katolikus jellemvonások, hogy ezek igenis ott Japánban csak a keresztséget gyakorolva, amit laikusok is kiszolgáltathatnak, élték a maguk, hogy mondjam, nagyon nagyon lecsupaszított katolikus életét. Uh-huh. Na de most így, hogy Japán megnyitotta kapuit, most akkor a katolikus egyház is rögtön lépett, és elkezdték szervezni a japán egyház szervezetet is. Persze, Japánban mind a mai napig kicsi a katolikus egyház, tehát nem nagy létszámú, na de akkor is szükség van a hierarchiára.
A buddhizmus van ott is, nem?
Igen, a buddhizmus, sintoizmus.
Még az előző adásban szó volt a különböző körútjairól, tehát tényleg mint egy nagy utazó, aki meg akarja ismerni a világot, és nem csak a vatikáni, csúnya szóval mondom, de jól értelemben elefántcsontoronyból nézni, hogy az emberek hogyan élnek. Ő ezt megtette, látta a a 19. századi polgárosodás jelentőségét, illetve hát ugye a munkások helyzetét, ami azért elszomorította, és azt gondolta, hogy mint egy szociális érzékenységgel megáldott pápa, valamilyen módon ő is ki akart értük állni, de ez volt ez a bizonyos Rerum Novarum rendelete, amelyben az ő jogaikat akarta érvényesíteni, és én azt gondolom, hogy tényleg ez is egyedülálló, mert szerintem ilyen nem volt a világtörténelemben, hogy egy pápa kezdeményez egy munkások érdekeit figyelembe vévő enciklikát?
1891. május 15. Ekkor bocsátotta ki a Rerum Novarum enciklikát, új dolgokról nyilatkozik a pápa. Valóban ez az első szociális megnyilatkozása a Szentszéknek. Most ez nem azt jelenti, hogy a Szentszék eddig nem foglalkozott szociális kérdéssel, de hogy nem, hát kezdettől fogva. Tehát a ókori, középkori pápák etették Rómának a szegény lakosságát. Tehát a szociális kérdés, meg a szociális érzék, az ott van az egyházban. Viszont a 19. század egy egészen új társadalmi összetételt eredményezett, elsősorban az iparilag fejlett területeken. Ugye megjelenik a gyáripar, és a gyáripar kitermelte a proletariátust, tehát ezt az ipari munkásosztályt, amely tényleg nagyon rossz körülmények között élt, gyökértelenek voltak, vidékről, városok környékére fölköltözött emberek, nyomorban, szegénységben, nagyon sokat dolgozva, embertelen körülmények között gyakran, emlékezünk meg a gyerekmunkáról is, hiszen azt is bőségesen alkalmazták. Mindennek a hátterében ugye az új társadalmi elit, ugye a nagypolgárság, vagy a nagy burzsóáziának az érdekei álltak, akik ugye a szabad versenyes kapitalizmussal minél nagyobb haszonra kívántak szert tenni, és egyszerűen kizsákmányolták ezeket a szerencsétlen sorsú embereket. Szinte állati sorban tengődtek, és igazából...
Éberért.
Így van. Tehát csak annyi, az volt a lényeg, hogy ne halljanak meg, de ha meghalnak, az se probléma, majd akkor
jön a másik.
Ráadásul szapora fajta volt, tehát sok gyerekük volt általában, tehát a következő munkás generációk is adottak voltak. No, de hát igen, de hát ez annyira embertelen volt. A pápa ezt már még ugye korábban, ugye nuncius korában látta már nyugaton. Amikor perugiai érsek volt, akkor ez nem annyira, mert Perugia nem tartozott abban az időben a fejlett nyugati iparvidékek közé. Ugye Itáliában elsősorban Észak, ugye Piemont és Lombardi az, ami ilyen jobban iparosodott, hát ez a rész nem. Viszont a pápa, amikor már Rómába költözik, és ugye ott lesz az egyháznak a feje, megint kevéssé találkozik ezzel, Róma sem annyira iparosodott, viszont Európa többi részén ez komoly problémát és kihívást jelentett az egyház számára is. Itt meg kell említeni Ketteler mainzi püspököt, aki már 1848-ban a német püspököknek a gyűlésén előállt ezzel a kérdéssel, hogy az egyháznak itt nagyon komoly felelőssége van, és igenis az egyháznak föl kell vállalni, hogy ezeknek az embereknek a sorsán javítson. Elkezd foglalkozni a kérdéssel, de nem csak elméleti szinten, hogy könyveket ír ezzel kapcsolatban, hanem elkezd szervezni különböző szervezeteket, amelyeknek a célja, hogy ezeket a munkásokat összefogja. Elsősorban most azt mondanánk, hogy a szakszervezeteknek az őseit kezdi el létrehozni, és mindezt keresztény szellemben, katolikus szellemben. Ugye, és ha ezek a szervezetek kellő létszámúak, tehát ha nagy létszámúak, akkor ezek már igenis tudnak hatást is kifejteni, tehát bizonyos kényszerítő hatással lenni
mert a
munkáltatójukra. Igen, illetve, hogy önsegélyező szervezeteket. Tehát, hogyha azt mondja, hogy más nem segít rajtatok, akkor nektek kell megoldani, hogy egymás között ezt a kérdést, tehát a szegénység kérdését megoldjátok, illetve hát ugye, ami a legtragikusabb, hogyha valaki mondjuk megsérül, vagy beteg lesz, akkor még azt az évbér sem kapja meg, és akkor az egész család éhezik, akkor ti is figyeljetek egymásra. Tehát, hogy igenis segélyezzétek egymást. Na most, tehát ez egy nagyon komoly kezdeményezés volt, mert hogy tényleg 10 000 számra sikerül ilyen szervezeteket, illetve a szervezetek létrehozni, ami 10 000 számra vonja be a munkásokat. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy ez az összmunkás létszámhoz, ami ugye milliós nagyságrendű, azért ez még mindig elenyésző, de az, hogy igenis a katolikus egyház részéről már elindul, az, hogy figyelünk rá, és elkezdjük szervezni a dolgokat. Érdekes módon a porosz-francia háborúnak egy ilyen következménye is volt, hogy a poroszok egy csomó franciát elvittek Németországba hadifogolynak. Egy-két év után aztán ugye hazaengedik őket, és az volt az érdekes, hogy két ilyen francia tiszt, La Tour de Pin és de Moon, akik mikor hazatértek Franciaországba, akkor vitték magukkal a Ketteler féle eszméket. Tehát megismerkedtek Németországban a katolikus szociális mozgalommal. Viszik haza Franciaországba, és ott is elkezdik szervezni a munkásosztályt, ilyen módon, ahogyan Kettelernél látták, illetve de Moon a parlamentben is fölveti a munkás kérdést, sőt, ilyen kérdésekkel kezd el foglalkozni, hogy biztosítást kellene kötni a munkásoknak. Tehát, és ez az államnak a feladata lenne, hogy igenis biztosítás révén az egzisztenciájukat valamiképpen biztosabbá kellene tenni.
Mert ez alatt a társadalom biztosítást
társadalom, értjük, így van,
tehát, hogyha
van.
Beteg lesz, akkor tápénzre legyen.
Pontosan, pontosan. Tehát ez egy teljesen új dolog volt, eddig ilyennel nem foglalkoztak. Igenis, tehát, hogy azt a munkásokra ki kellene terjeszteni, hogy az mindenki jól jár vele, illetve hát fölhívják a figyelmet arra, hogy a magántulajdon az nem csak az egy embernek a tulajdona, hanem annak vannak társadalmi vonatkozásai. Igenis, felelős a saját vagyonából másokról is. Na most Franciaországban is megindul. Ugyanakkor megindul Ausztriában is, Svájcban is, és ezek a mozgalmak itt szépen lassan egymásra találnak, és egy szövetséget hoznak létre a svájci Fribourgban. Ez a Fribourgi Unió. Most megpróbálják összehangolni a tevékenységüket ezekben az országokban, és ekkor jön az ötlet, hogy jó lenne, hogyha az egyház részéről is lenne valami hivatalos iránymutatás ezzel kapcsolatban. Úgyhogy 1888-ban a Friburgi Unió egy követséget küld Rómába, a pápához, és átadnak neki egy kérelmet, amiben kérik a Szentatyát, hogy ebben a kérdésben, ami ezekben az országokban már nagyon akut dolog, és az egyházat is nagyon érinti, mert ezeket az embereket el fogjuk veszíteni, hogyha az egyház nem tudja őket jól megszólítani, hogy ebben a kérdésben egy hivatalos iránymutatást adjon már. És a pápa mondta, hogy most máson dolgozik, de utána ez lesz a következő, és tényleg 1891. május 15-én kibocsátja a Rerum Novarum enciklikáját, amelyre mondhatjuk azt, hogy a sok enciklikája közül talán a legismertebb, de mindenképpen a legnagyobb hatástörténetű. Ez az enciklika áll egy bevezető részből, és utána két fejezetből. A bevezető részben tulajdonképpen bemutatja azt a helyzetet, ami kialakult, tehát egyáltalán ezt a munkás kérdés, hogy mit is jelent ez, milyen problémák vannak, és akkor utána következik, hogy az első fejezetben fölvázolja azokat a megoldási kísérleteket, amelyek eddig voltak, illetve hát azokat cáfolja is. Mert hogy itt beszél a szocialista, a marxista elképzelésekről.
Mivel még változatlanul nem fog egyetérteni, főleg a materialista gondolkodás.
Pontosan, ugye, mivel hogy a szocializmus és a marxizmus kimondottan pontosan materialista és ateista, ezért nyilván, hogy az egyház ezekkel nem tud mit kezdeni. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy hát olyan dolgokat is fölvet a szocialista és a marxista ideológia, hogy ugye az osztályharcos történelem szemlélet, miszerint a történelem, hogy engedsz dolgozta ki, az történelem nem más, mint osztályharcok története, és akkor a következő lépés az, hogy most következik az osztályharcnak a következő fejezete, amikor is a munkásság föllázad, és megdönti a fönnálló társadalmi rendet, és átveszi a hatalmat. Tehát magyarul forradalmat kell csinálni. Most ezt az enciklika elítéli, tehát azt mondjuk, a forradalmat, mint megoldást elveti, mert a forradalom az mindig vérrel, pusztítással, emberek halálával jár, ez nem járható út az egyház szerint. Na most az utolsó fejezetben pedig, ugye a második fejezetben, az fölvázolja azt, hogy mi az, amit az egyház javasol. És akkor ez, amiről már korábban is szó volt, az egyház kimondottan javasolja a szakszervezeteknek a létrejöttét, az egyház beszél a sztrájkjog, illetve a Rerum Novarum beszél a sztrájkjogról, ami azért fontos, mert a sztrájkot azt elismeri, mint fegyver, mint eszköz, azzal, hogy az érdekeiket képviseljék a munkások, és itt hozzáteszi, hogy a sztrájk az tulajdonképpen egy fönnálló problémának a tünete, és itt fölhívja az államnak a felelősségét, hogy a sztrájkot nem letörni kell, hanem ha kell, akkor az államnak kötelessége beavatkozni ilyen kérdéseknél, és a sztrájkot kiváltó problémát orvosolni. Tehát itt az államnak a felelősségét is fölhívja, hogy az államnak néha, ha úgy adódik, föl kell lépni a magántőkésekkel szemben, a munkásoknak az érdekében. Ami viszont nagyon lényeges még itt ebben a körlevélben, hogy messzemenőleg elismeri a magántulajdonnak a jogát. Ugye ez azért fontos, mert ugye a kommunizmus, marxizmus...
Ott nincsen magántulajdon.
Így van, tehát ugye arról beszél, hogy mindent közös tulajdonba kell venni. Ezzel szemben az enciklika azt mondja, hogy a magántulajdon az jó dolog, mert hogy egyrészt hozzátartozik az emberségünkhöz, másrészt, amit az ember a sajátjának tud, arra jobban vigyáz, és így tovább. Tehát mindenképpen pozitíva a megítélése a magántulajdonnak. Ugyanakkor itt megint reflektál az állam felelősségére ezzel kapcsolatban, hogy azok a túl nagy vagyonok, amelyek egyesek kezében összpontosulnak, azok esetében igenis az államnak néha be kellene avatkozni, hogy abból a közjóra is fordítsanak. Ugyanakkor az enciklika foglalkozik azzal is, hogy a munkások számára nem csak anyagi javakat kell biztosítani, hanem szellemi és lelki javakat is. Amit hangsúlyoz, hogy legyen pihenőnap, tehát hogy a vasárnapot azt ne dolgoztassák. A vasárnap engedjék őket is pihenni, pontosan azért, hogy ott szellemileg és lelkileg tudjanak töltekezni, hogy utána aztán majd hétfőtől megint dolgozzanak, de a vasárnapnak a pihenőnap jellegét az egyház hangsúlyozza. Ugye, ami kezdettől fogva ugye a kereszténység számára természetes volt, amit annak idén Nagy Konstantin császár kiterjesztett a pogányvilágra, a római birodalomra, amely jellemző volt a középkori Európában, amiről azonban ez a haszonra törekvő kapitalista világ hát elfeledkezett, és azt mondta, hogy dolgozni éjjel-nappal, látástól vakulásig, amennyi csak lehet, nem, szüksége van az embernek a pihenő napra, hangsúlyozza az enciklika.
Ennek az enciklikának a kiadása, tehát 1891. május 15-e után, ez gyakorlatilag mint szentírás, ezt akkor elfogadták, tehát a munkáltatók is azt mondták, hogy jó, ezt a pápa adta ki, tehát az egyház feje, akkor ezt így innentől fogva megfontoljuk és komolyan vesztük?
Üdvözölték. Tehát tényleg azt kell mondani, hogy a legnagyobb újságok írtak elismerően a pápának az enciklikájáról, de a probléma az, hogy nyilvánvaló a munkáltatók nem örültek neki, de ugyanakkor a munkások sem örültek neki. Mi a probléma? Az, hogy 1891-ben vagyunk. Tegyük fel a kérdést, szerintem a rádió hallgatók közül nagyon sokan tudnának rá válaszolni, mikor jelent meg Marxnak a kommunista kiáltványa? 1848 elején. Tehát, hogyha megnézzük, közben eltelik több mint 40 esztendő. Ez alatt a 40 esztendő alatt a marxist eszmék átjárták a munkásságot, és a pápának a körlevele nem volt annyira ütős a munkásság számára. Ugye a marxizmus mit ígér? Azt mondja, fogjatok össze, csináljatok forradalmat, döntsétek meg a társadalmi rendet, vegyétek át az uralmat.
Legyen egyenlőség.
És mindenki majd ugyebár a szükségletei szerint részesül a közösen megtermelt javakból, amelyet ugye a közös eszközökkel állítunk elő. Tehát a forradalomnak az eszméje, és az, hogy hirtelen, tehát megcsináljuk a forradalmat, és utána mi leszünk az urak, sokkal vonzóbb volt, mint amit a pápa föl tudott kínálni az egyház szociális tanításaként, hogy békésen, szelíden, lassan változtatjuk meg a társadalmi szokásokat. Egy idő után ez úgyis átmegy a gyakorlatba, egyébként a Szent Atya nagyon bölcsen lát ezeket a dolgokat, meg nem csak ő, hát ő igazából a Ketteler féle eszméket beemeli, meg a Friburgi Uniónak az eszméit beemeli ebbe a körlevélbe, hogy ez lesz a jövő. Tehát egy idő után a tőkések is rájöttek, hogyha kipusztítjuk a munkásosztályt, tehát halálra dolgoztatjuk őket, akkor nem fognak dolgozni, ez az egyik. A másik, hogy ha nem adunk nekik pénzt, akkor ki fogja megvásárolni, amit előállítanak. Tehát a 20. századon önmagától is afelé változik a dolog, amit a Szent Atya fölvázol, hogy jobban meg kell becsülni a munkásosztályt, mert hogy ez nem csak munkásosztály, hanem ez lesz a felvevő piac is.
13. Leó pápasága egy pár évig még tartott, 1903-ban ért véget, az, hogy őt kiköveti majd a pápai trónuson, vele folytatjuk a következő adást. Thank you.
A mai adásban folytattuk a beszélgetést 13. Leóról és a Rerum Novarum kezdetű enciklikájáról. Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!